Kedves hallgatom! Most érkezünk a Szentlélek végső és harmadik munkájához, az egyház védelmében. Isten eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Efézusi levél, első rész, 14. vers. Az előleg vagy zálog az a pénz, amit letesznek valahova, és azzal lefoglalnak egy ingatlant. Ez azt jelenti, hogy meg akarják azt venni saját tulajdonuknak. Azt is jelenti, hogy megígérik, hogy azután következik a többi pénz is. A Szentlélek az előleg. Zálogul adatott és annak jeléül, hogy még nagyon sok lelki áldás következik. Már láttuk, hogy van örökségünk, de még több is jön ezután. A Szentlélek a zálog, a biztosíték. Mindebből fakad az ő dicsőségének magasztalása. Ez a harmadik doxológia ebben a fejezetben. Mint ahogy már láttuk, Pál doxológiát ír, miután megvizsgálja az Istenség mindegyik tagjának a munkáját. Itt van Isten dicsőségének magasztalása azért, mert a Szentlélek újjászül minket, menedékünk, pecsétünk lesz, és valóságossá válik. Mindezek a dicsőséges igazságok most Pált imádságra indítják. Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelen hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. Efézusi levél, első rész, 15. és 16. vers. Az efézusi gyülekezet nevezetes volt hitéről és szeretetéről. A szeretet nem csak jelszó, nem csak sárhányó dísz volt ezeknek az embereknek. Igazi szeretetüket fejezték ki a szentek. Ez az Úr Jézusba vetett hitükön alapult. Ebben volt a gyülekezet a legmagasabb ponton. A Jelenések könyve, ahogy emlékszünk rá, magában foglalja az efézusi gyülekezetet, ami az ősegyház egyik legjobb közössége volt. Hitük és szeretetük miatt Pál hálát ad Istennek az efézusiakért. Úgy tűnik, hogy a körülmények, amelyek minket imára indítanak, a baj, a betegség, az elkeseredés vagy a krízis. Az emberek kérnek, hogy imádkozzam egy gyülekezetért, mert nagy bajban van. Nincs szeretet a testvérek iránt, a pletyka uralkodik, és a Biblia tanulmányozás többé nem az első helyen áll. Szeretem azt a gyülekezetet és imádkozom érte, de szomorú vagyok azért, hogy olyan sok negatívum jön elő, ami bennünket imádságra késztet. Pált gyakran a jó eredmények késztették imádkozásra. Amikor hallunk valami jót Isten gyermekéről, akkor kényszert érzünk ennek kifejezésére. Ó Istenem, köszönöm neked ezt a testvért, és azt is, ahogy őt felhasználod. Ha hallunk egy csodálatos bibliai gyülekezetről, ahol Isten megáldja a prédikátort, és Isten igéjét hirdetik, vajon megállunk-e, hogy hálát adjunk érte Istennek? Barátom, nagyon gyakran úgy csináljuk, mint a zöldséges üzletben, hogy egy egész listát viszünk Isten elé. Ezt kérem, azt kérem, és még amazt is. Uram, tedd meg ezt, tedd meg azt. Isten nem kifutó fiú. Több hálaadó Isten tiszteletre van szükségünk. Azt hiszem nagyra értékeli, a rendszeresen vannak hálaadásaink, nem csak egyszer egy évben. Egyik lelkipásztor barátom mondta, hogy ima összejöveteleik unalmassá váltak, és annyira megfogytak a résztvevők, hogy valami újat próbáltak helyette. Eldöntötték, hogy az ima órán semmi mást nem tesznek, hanem csak dicsérik Istent, és hálát adnak neki. Később elmondták, bizonyára voltak rövid imádságok is, de nagyon jó imaóránk volt azon az estén. Senki nem kért Istentől semmit. Csak hálát adtunk neki azért, amit már elvégzett. Pál azt mondja, hogy amikor hallja a jó híreket és a csodálatos közleményeket az efézusi gyülekezetről, nem szűnik meg hálát adni értük. Érdekes, hogy nem túl gyakran gondolunk Pálra, mint kiemelkedő imádkozóra. Őt a legcsúcsra helyezzük, mint a kereszt nagy misszionáriusát, és nem tudunk elképzelni nagyobb példát az apostolságban, mint Pálét. Ha az egyház 10 legnagyobb prédikátorát felsorolnánk egy listán, biztosan Pál tennénk az első helyre. Ő volt az egyik legnagyobb tanító is. Természetesen az Úr Jézus volt a legnagyobb tanító. Soha ember úgy nem szólt. Bizonyára Pál következik abban a hagyományban. Ő a jó lelkipásztornak a példája is. Lukács szerint Pál sírt az efézusi hívőkkel együtt, amikor el kellett tőlük búcsúznia. Szerette őket, és őt is viszont szerették. Mindig arról ítélek meg egy-egy gyülekezetet, hogy miként szereti lelkipásztorát. Ha a lelkipásztor kiáll Isten igéje mellett, akkor meg lehet ítélni az emberek magatartását, hogy hogyan szeretik pásztorukat. Ma arra van szükség, hogy az Isten igéjéhez való viszonyulásuk alapján ítéljük meg az embereket, és nem azon az alapon, hogy milyen nagy Bibliát visznek a hónuk alatt az Isten tiszteletre. Az efézusiak nem csak szerették Pált, hanem szerették Isten igéjét is. Amikor gondolunk valakire, aki kiemelkedett az ősegyház szolgálati területén, Pál apostolt kell a legfelső helyre tennünk. De ugyanakkor ő volt az egyik nagy imádkozó is, talán a legnagyobb a felsorolhatók között. Gondolunk Mózesre, a nagy közbenjáróra, aki a hegyre ment imádkozni. Gondolunk Dávidra, amint olvassuk Zsoltárait, és szörnyű bűnének megvallását. Gondolunk Illésre, aki a vízzel átitatott oltár előtt állt a Kármelhegyen. Aztán ott van Dániel, aki megnyitotta ablakát Jeruzsálem felé, és imádkozott még akkor is, ha ellenséges országban, ellenséges hatalom alatt élt. Az Úr Jézus az ima embere volt úgy annyira, hogy tanítványai ezt kérték tőle. Uram, taníts minket imádkozni! Tudtad-e, hogy Pál szintén nagy hőse volt az imádkozásnak? Amikor az egyik bibliai intézetben tanítottam, megkértem a diákokat Pál leveleinek tanulmányozásakor, hogy készítsenek listát Pál apostol minden imádságáról. Le kellett írniuk azokat az eseteket, amikor azt mondta, hogy valakiért imádkozik. Íme, a diákok egymás után jöttek oda hozzám, és így szóltak. El sem tudtam képzelni, hogy Pálnak volt ilyen imalistája. Nem tudtam, hogy olyan sok emberért imádkozott. Pál az imádság nagy embere volt. Ebben a levélben két imádsága van Pálnak. Most az elsővel foglalkozunk. Úgy áll előttünk az egyház, mint Krisztus teste. Pál térdre esik és elkezdi imádságát. A másik imádság a harmadik fejezet végén található. Ez a két imádság ebben a levélben jelzi, hogy Pál, mint Isten gyermeke, törődött más hívőkkel. Arról ítélhetjük meg, hogy valaki Isten gyermeke vagy nem, hogy milyen az ima élete. Mennyire érzi át Istentől való függőségét. Ha hiánya van, akkor Istenhez megy, és imádkozik önmagáért. Isten elé járul a másokért való közbenjárással is. Sokan írtak már az egész országból, Őt más országokból is, és elmondták, amikor találkoztam velük, emlékszem önre imádságaimban. Ez azt is jelzi, hogy hisznek az ima erejében. Gondoljunk arra, hogy Anániás Damaszkusz városában zavarba jött, amikor az angyal azt mondta neki, hogy menjen el a tarzuszi Saulhoz. Ellenkezett, mert Saul üldözte az egyházat. De az angyal azt mondta neki, hogy íme imádkozik. Apostolok cselekedetei, 9. rész, 11. vers. Ez volt a jel Anániás előtt, hogy a tarzuszi Saullal történt valami. Tüntelen hálát adok értetek. Áll először is hálát ad Istennek az efézusiakért. Rajta voltak ima listáján, és azt hiszem, minden gyülekezet rajta volt. Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. Ez azt jelenti, hogy név szerint említette őket. Egyszer együtt voltam egy nagy prédikátorral, és emberek jöttek hozzá, és beszéltek, kezet ráztak vele. Egy ember így szólt hozzá, imádkozom önért. Sohasem felejtem el, hogy mit kérdezett tőle a prédikátor. Nagyon köszönöm, de megemlít engem név szerint is. Nem akarom, hogy az Úr valaki mással összekeverjen. Nevezzük meg az embereket, amikor imádkozunk értük. Vajon nem tudja az Úr, hogy kikért imádkozunk? Tudja, de mégis nevezzük meg azokat, akikért könyörgünk. Láttuk, hogy Pál indítéka az imádkozásra a jó hírek hallása volt. Most látjuk, hogy nem anyagiakért könyörög, hanem lelki áldásokért. Ezek mindenek fölötti áldások. És kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Efézusi levél, 1. rész, 17. vers. Pál megírta, hogy a gyülekezet Krisztus teste, és hogy az Atya Isten tervezte azt, a Fiú Isten fizetett érte, és a Szentlélek Isten védelmezi. Elismerte, hogy az efézusiak nem lennének képesek megérteni mindezt, ha csak Isten lelke nem lenne a tanítójuk, és nem nyitná meg előttük Isten igéjét. Csak a Szentlélek Isten ismertetheti meg velünk Istent. Amikor Dr. H. A. Ironside fiatalemberként prédikált, néha meglátogatta Istennek egy csodálatos szolgáját, aki egészségi okok miatt költözött arra a területre. Egy kis sátorban élt Dr. Ironside szülei háza mögött a betegség kényszere miatt, és utolsó napjait töltötte abban a kis sátorban. Nagyon felhasználta Isten az ige tanítására. Míg Dr. Ironside vele együtt ült, megnyitotta a Szentírást olyan csodálatos módon, hogy Dr. Ironside egy napon megkérdezte tőle, hol tanulta mindezt? Az ember így felelt. Nem szemináriumban tanultam, mert sosem jártam szemináriumba. Nem tanultam egyetemen. Senki nem oktatott. Ezeket úgy tanultam meg, hogy kiskunyhóm földpadlóján letérdemeltem ősi hazámban. Ott nyitott Bibliával előttem, órákon át térdepeltem, és kértem Isten lelkét, hogy nyilatkoztassa ki Krisztust a lelkemben, és nyissa fel igéjét a szívemnek. Ő többet tanított a földpadlón térdelés közben, mint amit megtanulhattam volna a világ összes szemináriumában és egyetemén. Személyesen ismertem Dr. Ironside-ot, és elmondhatom, hogy ő is gyakorolta a Szentlélektől való függőséget saját szolgálatában. Emlékszem rá, amikor az énekek énekét tanította, azt mondta, hogy sohasem elégedett meg azzal, amit a kommentárokban talált, ezért térdre borulva kérte Isten, hogy értesse meg vele a könyv üzenetét. kommentárt írt az énekek énekéről, és őszintén szólva, az a magyarázat az egyetlen, ami eddig kielégítette a szívem. Milyen csodálatos és dicsőséges, hogy Isten lelke a mi tanítónk. És kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Hogyan megy ez végbe? Ez Isten lelke által történik, aki egyedül képes megnyitni szemünket és oktatni Isten igéjét, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. Efézusi levél, első rész, 18. vers. Szó szerinti fordítás szerint, hogy a szívünk szemei megvilágosodjanak. Ezt nem értelmünk szemének, hanem szívünk szemének kell értelmezni. Valaki nagyon ragyogó lehet intellektuálisan, de ez még nem biztosítja azt, hogy megérti a lelki igazságokat. A Szentírás több hangsúlyt helyez a szív értelmezésére, mint a fejjel való megértésre. Pál ezt írja. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz, mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Római levél, 10. rész, 9. és 10. vers. Nem tudok szólót énekelni. Egyszer egy zenetanár azt a megjegyzést tette nyilvánosan, hogy bárkit meg tud tanítani énekelni. Azonnal fölálltam, és így szóltam. Testvér, van egy tanítványa. Engem még senki sem tudott megtanítani szólót énekelni. A gyülekezet nevetett, és megbeszéltük, hogy minden csütörtök délután találkozunk egy hónapon át, de a hónap végén föladta. Ezt mondta. Azt hiszem, igaza van. Soha sem lesz képes szólót énekelni a gyülekezetben. Megkérdeztem, mégis miként tanulhatnék szólót énekelni? Ezt válaszolta. A világon az egyetlen mód erre az, hogy újból születik. Ezt nem lelki értelemben mondta, hanem úgy, hogy más emberré kellene lennem. Barátom, ami a lelki világ ismeretét illeti, a senki sem tudja megérteni Isten lelkétől függetlenül. Ezt olvassuk az első korintusi levél második részének 9. és 10. versében. Hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Ismerek egy kedves asszonyt, akit mamának szoktunk szólítani. Csodálatos asszony, de sem írni, sem olvasni nem tud. Első éves szemináriumi hallgató voltam akkor, és azt gondoltam, hogy nekem mindenre van válaszom, ezért meglátogattam. Próbáltam kifejteni neki János evangéliuma 14. részét. Azt gondoltam, hogy azt nagyon leegyszerűsítem mamának. 5 percig hallgatott, és aztán így szólt. Fiatal ember, megfigyelte-e már ezt abban a fejezetben? És akkor rámutatott valamire abban az igerészben. Hogy őszinte legyek, azt még nem vettem észre. Nem tudtam megérteni, hogy miként lehetett ilyen meglátása, amikor sem írni, sem olvasni nem tudott. Olyan ismerete volt, amit én egyetlen kommentárban sem találtam. Miként tudta meg? Szívének szemét nyitotta meg Isten lelke. Isten lelke tanítani akar minket. Isten népe azért nincs telve Isten igéjével, mert nem képes elfogadni a Szentlélek tanítását. Olyan lelkipásztoroktól függnek, mint én is vagyok, vagy valamilyen házi bibliacsoporttól. Ezeknek megvan a maguk helye, keresztény barátom, de miért nem engeded, hogy Isten lelke oktasson téged? Tölts időt a Szentírással. Amikor egy bizonyos írás szakaszhoz érkezel, talán először pusztatálynak gondolod. Ha nem érted, bár sokszor elolvasod, és mégis úgy látszik, hogy nem sok tárult fel előtted, akkor térdelj le az Úr előtt, és mondd ezt neki. Nem értem ezt az üzenetet, és neked kell megtanítanod rá. Ezt teszem én is. Ő oktat engem, és tudom, hogy téged is megtanít. És világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. Már megtanultuk, hogy örökségünk van az Úrban. Azt is tudnunk kell, hogy neki is öröksége van bennünk. Egy illusztrációra gondolok Kánaán országával kapcsolatban. Az ország Istené volt, de odaadta Izrael gyermekeinek, mint birtokukat. Izrael gyermekei összekötődtek azzal az országgal, de még hátra van az a nap, amikor Isten az egész világ mindenséget birtokba veszi, és visszaigényli Izraeltől az országot, mint a sajátját. Mi az ő egyháza vagyunk ma, és Isten általunk ténykedik, de eljön az az idő, amikor uralkodunk vele együtt. Övéi vagyunk, mint öröksége. Ezen nagyon csodálkozom. Ez egy olyan terület, ami túlmegy az én fölfogó képességemen. Isten lelkére van szükségem, hogy ezt valóságossá tegye előttem. Imádkozzunk! Hálát adok neked, Istenem, hogy a Szentlélek segít nekem megértenem titkaidat, amiket a Szentírásban lefektettél. Add, hogy figyelmes tanulód és gyermeked legyek. Ámen.